Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közös áramtőzsdét hoz létre Magyarország, Szlovénia és Szerbia, amitől azt várják, hogy nagyban fokozhatja az ellátásbiztonságot mindhárom országban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, aláírták a megállapodást, amelynek értelmében az év második felében megkezdheti működését a közös áramtőzsde. A Szólj be a papnak vitasorozat legutóbbi kerekasztal beszélgetésének résztvevői az egyházi iskolák jelenét vették górcső alá. Április 8-án a budapesti Scrutonban olyan beszélgető partnereket faggattak, akik benne vannak a közoktatás mindennapjaiban, illetve egyetemi oktatóként a pedagógus képzésre is rálátásuk van. A beszélgetés általános kérdésektől haladt, az egyházi iskolák mindennapi életét, szerepét, nehézségeit érintő, lényegbevágó kérdésekig. Mitől lesz vonzó egy egyházi iskola, mikor tölti be a feladatát? A beszélgető társak válaszaiból az a kép rajzolódott ki, hogy az egyházi iskola akkor tölti be a hivatását, ha tudatosan felvállalja küldetését, ismeri azt a világot, amelybe ágyazva él, és tud őszinte nyitott légkört teremteni, amelyben ki-ki szembesül a hiszek, miben és miért hiszek alapkérdésekkel. Eddig több mint 513 ezer embert láttak el az új egységes alapellátási ügyeleti rendszerben, mondta az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Csató Gábor az Inforádiónak úgy vélte, Budapest a más ellátás szervezési sajátosságok miatt a következő hónapokban, de még idén csatlakozhat az ország más területein már elérhető rendszerhez. A sajtóban megjelent problémákra utalva hozzátette, Pest vármegyében a háziorvosok 60%-a is már leszerződött. Fontos Magyarország energiaszuverenitásának növelése, ehhez kellenek a megújuló energiaforrások, a gázüzemű erőművek és az atomenergia is. Az energiapolitikában az ellátásbiztonságot, az árakat és a fenntarthatóságot együtt kell kezelni, mondta az Energiaügyi Minisztérium államtitkára Budapesten. Steiner Attila, a Matthias Corvinus Kollégium Közös ügyünk a zöld energia terítéken a Magyar Klímapolitika című rendezvényén kiemelte, a megújuló energia potenciált tekintve az országnak a napenergiában vannak a legjobb adottságai. Az Együtt az Autistákért Alapítvány javára rendez gálakoncertet a Budapesti Operett Színház április 23-án. Az Együtt az Autistákért című műsorban felcsendülnek a legnépszerűbb és legismertebb operett és musical részletek a színház művészeinek előadásában. Utolsó 22. állomásához érkezett az energetikai fórum sorozat, mondta Dabason az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Konzsófia közölte, az Ukrajnában zajló háború kitörésekor a kormány nem számított arra, hogy az Európai Unió szankciók alá veszi az orosz energetikai szektort, ami az energiaárak nagy arányú emelkedését hozta. A magyar és olasz kormány szuverén és erős nemzetállamok Európáját támogatja. Nyilatkozta Azbej Trisztán, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár, az MTI-nek kétnapos római kormányzati és egyházi egyeztetései végén, kedden. Azbej Trisztán elmondta, hogy az Edmondo Csirielli külügyminiszter helyettessel a közös afrikai szerepvállalásról, az üldözött keresztények megsegítéséről és a közelgő európai parlamenti választásokról egyeztettek. Egyetértettünk abban, hogy kulcsfontosságú, hogy azok a felfogású politikai erők erősödjenek meg, melyek az olasz és a magyar kormány által erőteljesen és következetesen képviselt Európa képet támogatják, hangoztatta. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett általában sok napsütés várható, de azért gomoly felhők is képződhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 15 és 20, a Dunától keletre 21 és 27 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai adásunkban egy kalandos életpályát ismerhetünk meg, mely ahhoz vezetett, hogy egy felnőtt férfi, Zsolnai Gábor szentségek vételére készül. Műsorunk másik felének főszereplője egy fiatal hölgy, aki Debrecenben folytat izgalmas kutatómunkát, és kollégáival igyekszik mindent megmutatni ebből az érdeklődő ifjúságnak. Tartsanak velünk! Katonai zarándoklat, francia idegen légió, hagyományőrző bajvívás, mélyülő istenhit. Egy kalandregény rövid tartalma is lehetne mindez, pedig ez maga a valóság. Mindjárt megtudjuk a részleteket Bércesi András kissé rendhagyó beszélgetéséből.
Kedves hallgatóink, szokták mondani, hogy a téma az utcán hever, de az is lehet, hogy az erdőben hever. Mi most éppen egy erdőben bandukolunk, és hogy a téma honnan jön, valamikor súgnak ismerősök, barátok, hogy milyen témával érdemes foglalkozni az újságírónak. Így kerültünk ide Veresegyházára. Útitársammal, vándortársammal itt a kis erdei túrán, akit arra kérek elsőként, hogy mutatkozzon be.
Üdvözlök minden kedves hallgató, Zsolnai Gábor vagyok, a Történelmi Hadi Akadémia Alapítványnak a kurátora.
És Gáborral azért is futottunk össze, jöttünk egy beszélgetésre, mert a életében egy változás fog bekövetkezni, és szentségek vételére készül. Miért ez az indítatás így felnőtt korban?
Hát ez körülbelül olyan a valláshoz való fordulás, ez nálam nagyon későn érett meg, én most 48 éves vagyok, körülbelül olyan 4-5 évvel ezelőtt. Nagyon finoman kezdtem úgymond finomra hangolni a lelkemet, tehát ez talán legjobb szó rá. Ugye történelmmel foglalkozok, igaz, hogy amatőr szinten, és elkezdtek érdekelni a középkori európai lovagi zarándoklatok. És egy nagyon-nagyon szép, nagyon gyönyörű története van. Igaz, hogy 500 évvel ezelőtt ezek a zarándokok, ugye egészen zarándoklat típusok, mert volt rengetegféle zarándoklat, tehát még politikai zarándoklatok is voltak, kegyes zarándoklatok, vezeklői, stb. Ezek a lovagi zarándoklatok, ezek a lovakkorral egészen Európában eltűntek, és egyre több irodalmat kezdtem erről olvasni, és nagyon szép történetek kerekedtek ki ebből. És 2020-ban kezdtük, valósítottuk meg a Szondi György és Vitézei lovagi zarándoklatot, ugye a Drégei vár ostromának az emlékére, és akkor már beszélgettük a csapattal, hogy jó lenne, ugye közeledik 2026, tehát Mohácsi csatának az 500 éves évfordulója, hogy megcsinálja a Mohácsi lovagi zarándoklatot. Elkezdtem kutatni a témát, és hát tényleg ilyen kincsekre lehet az ember, hogy például a középkori Magyarország egyik, hanem a legnagyobb zarándok helye az Báta volt. Nem összetévesztendő Bátaszékkel. Bát az egy icipici falu, és gyakorlatilag életében utoljára a püspöki kar, a király, és ez a kb. 20 ezer magyar és külföldi vitéz, lovag itt áldoztak mise keretében életükbe utoljára, hiszen a következő utuk az rögtön Mohácsra vitt a csatatérre. És ma akkor megfogalmazódott 2020-ban, csináljuk meg ezt a, valósítsuk meg ezt a Báta-Mohács lovagi zarándoklatot, és ez tavaly sikerült is. Egy ilyen szűk kis maggal, körülbelül egy 100-an lehettünk, ebben voltak hagyományőrzők, de voltak civilek, voltak tartalékos katonák is jöttek, egy 15-en. És hát szombaton érkeztünk a bátai templomhoz, este ott aludtunk, tábortűz, vasárnap reggel mise, és a mise után indult meg a zarándok sereg, és 25 kilométert tettünk meg egészen Mohács főteréig. Jó meleg volt, mert akkor bejött ez a 38,5 fok. És erre az alkalomra maga az esti programba, ugye a Misztrál adott koncertet, és a lovagi felvonulás körmenet alkalmával ugye a torinói leplet vetítettük ki a templomra, utána pedig a felvidéki gótikus templomok táblaképeit, ami 15. századi, tehát Mátyás korbeli táblaképek. Ezek egyedi módon megmaradtak. Egyébként szerencsére fel vannak dolgozva, és ezek voltak fényfestések kifestve a templomra. Este pedig sátorhelyen, ugye nem messze a tömegsíroktól, ott szállt meg a zarándok sereg. És most pedig a következő célunk az, hogy ez 2026-ig a nagy évfordulóig ezt folytassuk, úgyhogy ebben az évben augusztus 25-ére fog esni. Ezt mindig ugye vasárnapra tudjuk csak időzíteni. fogjuk folytatni ezt a hagyományt.
Mit kell tudni Bátáról? Annyit mindenképpen már tudunk, hogy nem összekeverendő bátaszékkel. Miért érdekes és fontos és lelkileg élménybeli ez a hely?
Én először voltam ott, akkor így lecövekeltem ott egyébként. Egy gyönyörű, egy dombtetőn van, és ami az érdekessége, hogy nagyon... ez eltűnt, tehát amikor a Majdzsi csata után a törökök megsemmisítik a templomot, még az alapokat is felszedik, és nem... És egészen, hát most fejből mondom meg, de talán a, igen, a 20-as évek elejéig nem lehet tudni, hogy hol volt. És ábrázolások alapján föltárják, és a 1930-as években az akkori kormányzat egy neogótikus stílusban újraépíti a templomot. Tehát amit most látunk, az egy újjáépített templom, mert 500 évig ez gyakorlatilag le volt radírozva, nem csak a térképről, hanem fizikai valóságában is, a bátai templom. És ez még maga, ez egy többszintes rendház volt, és a királyi család befogadására is alkalmas volt. És például Zsigmond, luxemburgi Zsigmond 11-szer zarándokolt ide, de Hunyadi János István 6 vagy 7-szer, Hunyadi Mátyás, Kinizsi Pál, tehát az összes magyar uralkodónak szinte kötelező érvényű volt Bátára zarándokolni. Szent László alapítja, tegyük hozzá. Tehát Báta jelentősége, hogy ez az ártatlanság jelképe, itt volt egy vérző ostya csoda.
Bátáról térjünk át egy kicsit a hagyományőrzésre. Mit is jelent pontosan a hagyományőrzés, hiszen sokan ezt talán összekeverik a jelmezes maskarás felvonulással, a majdnem olyan kinézetű ruhákkal és mindenféle papírmaséval. Ehhez képest maga a hagyományőrzés mind küllemében, mind pedig tartalmában azért jóval mélyebb.
Hát igen, én teljesen másképp csöppentem bele. Én Franciaországban éltem, amikor egy csapat, egy lovas csapat épp arra lovagolt. Ők gyakorlatilag Magyarországtól indultak egészen a Atlanti-óceánig, tehát át Portugálián keresztül, és én szinte véletlenszerűen találkoztam a csapattal. Én csatlakoztam hozzájuk, én életemben nem lovagoltam, úgyhogy ez volt az első lovas élményem, ez egy 3000 kilométeres út volt, és ott Végvári vitézi visletben, íjakkal, szabjához oldalunkon, én így települtem vissza Magyarországra 12 év után. Én 19 évesen kerültem ki Franciaországba. És utána volt egy... Hallottunk egy állítólagos jóslatról, egy állítólagos pálos jóslatról, nem tudom igaz vagy nem, hogy ha valakik fegyverben, viseletben, lóhától megkerülik az országot, akkor jobbra fordul az ország sorsa, és akkor 2006-ban mi építőkörben, tehát jobbáról kerülve megkerültük az 1000 éves határokat. Az egy 120 napos túra volt, ahol 4200 kilométert tettünk meg. És 2009-ben pedig nem messze a kínai határtól, a Almatától nem messze indultunk el, az Aranyember Kurgántól, és onnan Kazaksztánból lovagoltunk át egész Kazaksztánt, átszeltük Oroszország, Ukrajna, Erdély, Magyarország. Tehát nekem így kezdődött a, úgymond, a katonai hagyományőrzés. Majd 2010-ben a maga lovaglást azt abba kellett, hogy hagyjam. Hát jött a család, a gyerekek, stb. Tehát ezek a kalandozások már, hogy az ember elmegy fél évre, már nem fér bele. És akkor egy általános iskolába fölkértek engem arra, hogy a néptánc helyett valamit csinálni kéne a fiú gyerekekkel, mert hatodiktól már nehezen. Már nehezen rávetők a fiúk a néptáncra. Tudták, hogy tudok vívni, és akkor... Mert előtte a testművészeti főiskolán volt egy ilyen kis tanfolyam, ahol tanultam ezt a tradicionális magyar szabjúvásra lehet egy hívni. Ugye sajnálatos módon nincsenek rá forrásaink, tehát azt a szibás lenne azt mondani, hogy tudjuk, hogy hogyan hívtak az őség, mert nem tudjuk.
Miből lehet kikövetkeztetni?
Semmiből. Nem lehet. Egy-két ábrázolásunk van, egy-két nagyon rövid leírás. Alapvetően azt szoktam mondani, hogy az embernek van egy feje, két keze, két lába. Nem akarunk belőle, én magam részéről nem kívánok belőle sportágot csinálni. A cél az, hogy úgy kell eltalálni a másikat, hogy te ne sérüljél közben, tehát hogy, és azok a technikák, amelyek ebben az esetben működnek, a többit pedig elvetjük. Tehát ez abszolút ilyen gyakorlati
Tehát egy célirányos harcmotor, ha úgy tetszik.
Igen, igen, igen. Persze megvannak a maga nagyon kötött szabályai egyébként, hiszen még akkor is, ha hivatalosan nem sportág, vigyázunk egymást épségére, tehát nagyon-nagyon kötött a szabályrendszer a szabjavívásnak. Ugyanannyira kötött, sőt, megkockáztatom, talán még kötötte, mint a tőrözési, vagy a kardvívási. Amit az olimpiákon, világversenyeken is csinálnak a versenyzőink.
És akkor kanyarodjunk vissza akkor a gyermekekhez, ha úgy tetszik, akkor utánpótlás kérdéséhez.
Igen, tehát elkezdtem a Patróna Hungária általános iskolába 12 évvel ezelőtt, és hirtelen sok gyerek lett, több mint 40 gyerekem lett. És a mai napig ott van 30-valahány gyerekem. Közben fölkértek a Néri Szent Fülöp általános iskolába, a Gödi Buzeszem katolikus általános iskolában, és hát nekem egymagam van 150 tanítványom, és plusz még az én most már felnőtt tanítványaimnak van még 500 gyereke országos szinten. Hát kb. 650 gyerek kap rendszeres ilyen szabjavívó képzést, vagy végvári vitézi szakkörökön vesznek részt, tehát heti rendszerességgel. És nekem az a tapasztalatom, hogy nekem elsősorban nem az volt a cél, hogy én hagyományozóket neveljek ki. Hogy az emberek beöltözzenek egy viseletbe, és akkor részt vegyenek várjátékokon, hanem hogy lehet ezt bevinni a mai magyar valóságba. Még ha első körben ez nem is volt tudatos a részemről. Ez egy ösztönös dolog volt. És ez annyira jó sikerült, hogy időközben létrehoztunk egy alapítványt, ugye a Történelmi Hadi Akadémia Alapítványt, tehát van egy egyesületünk, ami több mint 10 év alakult, a Baji Vívó Magyarok. Az alapítványunk felnőtt képző intézmény lett, tehát most már hivatalosan az oktatási hivatal által elismert papírt tudunk adni a oktatóinknak, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy egy iskola nyitott erre, és biztosít nekünk heti másfél órát a tornateremben, akkor hát a fiú gyerekeknek a szint, azt mondom, hogy a 70%-át meg tudjuk szólítani. Van olyan iskolám, ahol 44 gyerekem van, tehát a futballban nincs ennyi abban az iskolában. Tehát óriási, ugye megvan maga az elméleti része, ahol mesélek nekik a lovakkorról, a korabeli erkölcsökről, akár a nagyobbaknak már korabeli törvénykezésekről, de párbajok, bajvilok, csatákról. Ezt mindig ugye korosztálynak megfelelően kell mesélni nekik. Nem mindegy, egy elsősnek mesélünk, vagy egy nyolcadikosnak mesélünk.
Akkor lehet, hogy nem csak a Star Wars és a lézer fénykarda vonzó, hanem esetleg lehet egy szabja is.
Hát azért vonzó a Star Wars, mert azzal találkoznak. A gyereknek minden vonzó. Tehát rengeteg negatív példát is tudnánk mondani a Star Wars, még talán még nem is az sajnos. Sokkal negatívabb példák vannak, hogy a gyerek mivel találkozik, azzal fog azonosulni. Tehát ha mi meg tudjuk őket közelíteni, akkor az a tapasztalat, hogy vevők erre. Tehát évente 4-5 alkalommal megyünk el várakhoz, Kisnána, Nógrád, vagy a Pirisborosjenőegri vármásolat, és az összes szakkörös gyereket meghívjuk, ilyenkor 80-100 gyerek csatázik egész nap 8 órán keresztül, megállás nélkül. Tehát amíg vannak a taktikai megbeszélések, ugye ilyenkor nincs megrendezve egy ilyen várjáték, tehát mindenki azt a fegyvert válassza, azt tudni, ezek ilyen speciális szivacsfegyverek, tehát kardok, buzogányok, fokosok, szabják, van mindenféle eszköz, íjak vannak, ilyen szivacsvégű íjak, és van egy meghatározott cél, el kell foglalni a várat, van egy török csapat, egy magyar csapat, kijelölik a kapitányokat, a hadnagyokat, beáll a természetes hierarchia, ez nagyon fontos. Tehát az elején azt szoktam mondani, amikor indítok egy szakkört egy iskolába, minden gyerek, fölteszem, hogy ki akar kapitány lenni, mert az választja meg a csapatot, és mindenki fölteszi a kezét.
Ez a már említett fociban is így volt gyerekkorunkban.
Igen. És körülbelül egy olyan 3-4 hónap múlva már senki nem akar kapitány lenni. Úgy kell halászni őket, mert rájönnek, hogy ez egy felelősség. A munka a többi élvezi a játékot, a kapitány az dolgozik, és vállalja a felelősséget. És az a tapasztalat, hogy ezeken a várjátékokon tényleg csak évente 3-4-szer csináljuk meg, de szinte minden gyerek eljön. De amellett viszont, hát tavaly évben több mint 45 fesztiválon vettünk részt. Tehát rengeteg helyre hívnak minket, ahol mi csatlakozunk adott rendezvényekhez, fesztiválokhoz. És ezeket a csatajátékokat tartjuk. Annyi, hogy ott nem a szakkörös gyerekek vesznek részt, hanem bárki. Bárki, aki elmegy egy, nem tudom, néptáncfesztiválra, hogy bárhova, rengeteg helyen vagyunk. Akkor mi ott elmondjuk a gyereknek a szabályokat, beállnak, és csatáznak egész nap, és nekem az a tapasztalatom, hogy van remény még a magyar fiatalságban, hogy nem vetném el most szokás őket szidni a mai nap, hogy jaj, az én koromnél én ebben nem hiszek, ha mikorunkban lett volna a számítógép, mi is kockultunk volna, ezt hozzáteszem. Viszont ha alternatívát nyújtunk a gyerekeknek, akkor ezt fogja választani.
A lovaglásról így megengedhetjük, hogy a beszélgetésben egy picit most lólépésben haladjunk. Mielőtt bekapcsoltam a rögzítőt és elindultunk az erdőbe, egy raktárszerű helyiségben, ahol sokféle kellék és öltözet, viselet, eszköz volt, ott láttunk egy csodálatosan szép feszületet, egy faragott korpusszal. Mi ennek a története? Ez egy embernagyságú korpusz és egy ehhez méltó méretű feszület.
Igen, egyszer szembe jött velem a spanyol légiónak egy felvonulása, ez Málágában van, amikor ők egy eredeti 15. századi korpuszt visznek a vállukon, úgyhogy őket egyébként meg spanyol szerzetesek kísérik, vagy 150-en, és éneklik a saját himnuszukat. És én hozzáteszem, hogy én meg mellette onnan jött szembe a dolog, hogy szolgáltam spanyol katonákkal, én Franciaországban voltam katona, és innen jött ez, hogy kicsit ráláttam a spanyolokra, és elkezdtem összekapcsolni ezekkel a középkori európai lovagi zarándoklatokkal, és 2 évvel ezelőtt terveztettem egy korpuszt, egy feszületet, ami 16. századi magyar reneszáns stílusban készült el. Ezt másfél évig készítette egy fafaragó mester. És ezzel a feszülettel volt a lovagi körmenetünk vagy lovagi felvonulásunk Mohács főterén, és ehhez legyen egy saját himnuszunk, irattam egy szerzővel, és később meg is lett úgymond zenésítve a bajvók indulóját, ami egy 16. századi rímusban, dallamban van megírva, és korabeli nyelvezettel is. És ez az egyesületünknek a himnusz, és ezt énekeltük körben végig.
Akkor ez a fajta katonáskodás mély gyökerekkel bír. Egy picit a francia katonáskodásról, ilyenkor mindenki a francia idegen légióra gondol, hogyha valaki ezt említi, hogy Franciaországban volt katona. Milyennek a rövid története?
Hát én nem találtam itthon a helyemet. Engem még behívtak még 95-ben a Magyar Honvédséghez, mint sorállományú, leszereltem, de nem sokáig bírtam itt magammal, mert nem találtam helyem, és rá pár hónapra kimentem Franciaországba, és Strasbourgba beléptem a toborzirodába, és föl is vettek, jó 4 hetes elbírálások. Honnan esik át az ember ilyenkor, és 8,5 évet szolgáltam. Szolgáltam Dél-Amerikában, hogy az Európai űrközpontnak a védelmét láttuk el, ugye Francia Guyanában, az 2 év volt, utána pedig visszajöttem Franciaországba, ahol a második idegengyalogos ezredben szolgáltam, voltam még 6 évet, és 8,5 év után leszereltem. Gyakorlatilag, és utána rá 2 évre találkoztam ezzel a magyar csapattal, akik ezt a lovaszarándoklatot tették meg, és hozzájuk csatlakozva települtem vissza Magyarországra.
Hát úgy tűnik, hogy mindenek egyfajta rendelt útja van, mert hogyha így a életútját nézzük, akkor egy vezérfonál úgy mégiscsak található, ami a hagyományőrzés, a katonáskodás, és hát a jóisten felé vezet, nem utolsó sorban.
Hát igen, ezek sose voltak nagy tudatos lépések az életemben, ezt hozzátenném. Tehát maga a hosszú távú lovaglás is egy álom volt. Tehát kiskoromban volt egy álmom, hogy a Füves-cseppén vágtázok egy kis lovon, tehát hogy, és egyszer csak ott Franciaországban szembe jött velem ez a dolog. Tehát, hogy igen.
Ennek a lelki táplálékát mi adja? Hiszen nagyon komoly fizikai erőfeszítés is, hogyha csak azt a feszületet, amiről beszéltünk, azt emelni, tartani még a több ember is, meg hát azért kell egyfajta eltökéltség a zarándok szemlélethez, nyilván a katonaság kitartása ehhez párosulhat, de azért nem árt, hogyha a lélekben is van valami táplálék.
Nem tudom, én nem, nekem ez volt zsigerből jön, én azt látom, tehát, hogy ez az egész nem volt így fölépítve tudatosan. Persze az, hogy meg kell faragtatni a keresztet, igen, de mondjuk, ha még most is belegondolok, hogy elkészült, és megcsináltuk az zarándoklatot, és az, hogy a fiúkkal, mert a keresztalja, tehát aki viheti a keresztet, az 9 ember. Tehát, hogy persze, amikor már tudtam, hogy mi a cél, akkor ezt tudatosan építettem föl, tehát akár a viselet darabokat, tehát fontos, hogy csináltattunk egy 5-fős barátunk, csinált 9 darab 16. századi stílusú magyar mellkeresztet, és csak az a keresztalja viheti. Ő kapja meg a szombati napon, és adja vissza a hétfői napon, hogy a 3 napot ezzel a mellkereszttel tehetik meg, utána vissza kell adni, mert én azt szeretném, hogy ez a hagyomány megmarad, és majd 500 év múlva is valakik megkapják ezt a 9 darab mellkeresztet, akik vihetik a korpuszt. Nem feltétlen Mohácson, mert rengeteg olyan hely van, ahol a magyarság áldozatot mutatott be, és ennek köszönhetően mi most itt beszélgethetünk akár magyar nyelven Magyarországon, hogy a cél az, hogy ezt a zarándoklatot minél több helyre elvigyük, akár Egerbe is. Tehát, hogy nem mindig a vesztes csatához kell kötni az eredményeinket. Tehát ez a cél, hogy ebből egy hosszú távú hagyományt teremteni.
A katonaság az nyilván egy férfias dolog, de a hagyományőrzésben, meg egyébként tehát az életben is szükség van a hölgyekre, lányokra, asszonyokra. Ők ebben hogyan csatlakoznak, kapcsolódhatnak bele?
Hát a hagyományőrzésben ugyanúgy ott vannak, mert például van egy viseletkészítő műhelykurzusunk, havonta egy alkalommal, és ott a feleségek is maguknak szokták megvarni a viseletet, bár vannak most már olyan hagyományőrzők, akik szintén férfiak is megvarják saját maguknak. Ugye itt van egy megfelelő szakmai csapat, akik ehhez értenek, főleg hölgyek, és ők tanítják, hogy hogyan lehet mindenkinek magának elkészíteni. Ez egy 2 napos tanfolyam, havi egy alkalom, majd egy hétvégét takar. És a legtöbb hölgynek most már van viselete is, és hát a zarándoklaton is végigjöttek velünk.
És akkor szó essék a gyermekekről is, hiszen családokról is szó van. Gyermekek hogyan tudnak bekapcsolódni ebbe, hogyan veszik ezeket a jelzéseket, mennyire természetes nekik?
Hát én azt látom, hogy most a zarándoklaton körülbelül azt hiszem, talán 80-90 lehettünk, és abból 15 gyerek volt. És végig jöttek. nem mindenki, mert a végén például az egész kicsiket, a 10-12 éveseket nem akarták ugyan, de beparancsoltuk a kocsiba, mert azért a 38 fok az nagyon sok volt. Nagyon sok volt. Főleg, hogy nem számítottunk rá, ez a tolnai dombság ilyen löszös. Tényleg olyan volt, mint az ember a sivatagba ment volna. Valójában a legkönnyebb pont a gyerekeknek becsatlakozni, mert ha megnézzük, hogy mennyire népszerűek ezek a végvárvétézi szakkörök, akkor pont őket könnyen megfogni. A felnőtteket az a tapasztalatom, hogy nehezebb integrálni, de nekem az első tanítványaim, akik elsős korukba csatlakoztak általános iskolába, most már van 3 vagy 4 olyan, aki például régésznek vagy történésznek tanul, például pont az ELTE-n többen is vannak.
Akkor sikerült megfertőzni őket?
Sikerült őket, és hát közben páran is végezték közülük a felnőtt képző tanfolyamunkat, és jövőre már azt tervezik, hogy ez év szeptemberétől, most már hát lassan 20 évesek, elindítják a végvári szakköröket, úgy ők, mint szakkörvezetők.
Az országban több számos helyen létezik hagyományőrző testület, közösség, van-e velük esetleg valamilyen kapcsolat, vagy hiszen azonos szellemiség bizonyos értelemben mennyire tudnak kapcsolatba lenni?
Szinte mindegyikkel van kapcsolat, ami a probléma az mindig a kapacitás, tehát hogy pont tegnap is megkeresett egy nagy hagyományőrző szervezet, hogy működjünk együtt, csak nem lehet ennyit együttműködni, és sajnos ezt ki kell, hogy mondjuk. Tehát, hogy amikor az embert hetente megkeresik, hogy működjünk együtt, rájunk, hogy mindenkinek 24 órája van a napban. Mi elsősorban a saját magunk dolgát, amit el, ha kitűzünk célokat, azokat érjük el, és azokat tudunk együttműködni, akikkel a célok közösek. Tehát az, hogy ebből az oldalbordából ide ágazunk, oda ágazunk, ez szörnyű kimondani, nem működik. Nem működik, bárha nagy egészet nézem, valójában mindannyian egy irányba megyünk. Tehát vannak olyan, most nem tudom, nem akarok inkább kimondjuk a visegrádi palotajátékok, ahol pont a helyi szervezők kerestek meg, hogy lesz egy együttműködés ebben az évben, azzal fogjuk színesíteni a programot, és ez nekünk is jó, és nekik is jó, hogy amikor vannak a küzdőtéren a lovagi párbajok, meg kopjatörések, meg csaták, ott mindig a szünetben egy 20 perc. És akkor kitaláltuk azt, hogy mi a bajú magyarok, kiállítunk egy bajvívó válogatottat, a visegrádi apródoknak is van egy válogatottja, és a gyerekek ilyen a szivacs fegyverekkel egy valós csatát fognak lejátszani a szünetben. Tehát ez szerintem jó a gyerekeknek, jó nekünk is, jó a közönségnek is. Tehát, hogy ilyen együttműködések vannak. Persze a nagy cél az lenne, hogy valahol ezt a rengeteg apró kis bástyát, mert rengeteg kis sejt van a Kárpát-medencében hagyományőrzők. Körülbelül, sosem értem föl, de olyan 250 civil szervezet foglalkozik katonai hagyományőrzéssel a Kárpát-medencében. De Székelyföldön rengeteg van. Vannak helyek, ahol kevesebb, de Székelyföldön rengeteg, hát anyaország pedig szerencsére nagyon sokan vagyunk, hogy ezeket valahol összekapcsolni egymással. Ez is egy távlati célunk.
Mi a hiátus ebben, vagy mit ugye említette, hogy 24 órából áll egy nap. Nagyon fontos azért, hogy források is legyenek, hiszen vannak bizonyos objektív költségek, amit a lelkesedés nem tud pótolni. Mire lenne szükség esetleg?
Hát egy központra, ami látható, nekünk sincsen fizikai központunk, tehát ahhoz, hogy ekkorát merjünk álmodni, én még egyelőre nem merek, vagy azt mondom, hogy álomnak álom, de tisztább vagyok vele, hogy a realitás érzékem a helyén van, tehát hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, oda, most mondok egy példát, a katonai hagyományőrzésnek nincsen kollégiuma, tehát nem tudunk hová pályázni. Egy apró kis dolog, tehát hogy legyen egy központ, egy fizikai központ, ami irányítaná ezt az egészet, és próbálná összefogni.
És akinek esetleg kedve támadt mondjuk a beszélgetés hallatán, hogy valahova becsatlakozzon, mondjuk éppen a önök szervezetébe, hol érheti el önöket, vagy hol találhat hagyományőrzőket, mi az útja, módja ennek?
Hát az, hogy találhat, tehát hogy a helyieket, én mindig a helyieket tudom ajánlani, hogy náluk kell, mert ha az ember, nem tudom, most pont jövő éteménk a Gyulai Várba tartunk történelmi hadijáték sorozatot, 5 állomáson várjuk majd a közönséget, aki megpróbálhatja magát különböző hadijátékokban, hogy mi alapvetően Veresegyházi vagyok, de ez a Budapest és a Vác-Gödöllő vonalon van a csapatunk nagy része, tehát hozzánk itt lehet csatlakozni, vannak gyerekedzések vidéken, Budapesten, vannak felnőtt edzések vidéken, Budapesten, be lehet csatlakozni, a Facebook oldalunkon elérhetők vagyunk, tehát ez a Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány, vagy ha valaki nagyon messze van, akkor szoktunk tartani szemináriumokat, például továbbképzéseket, én szoktam, hogy meg kell nézni, hogy a helyi egyesületek szinte mindenhol vannak. Ha nem mindenhol, de az a legtöbb településen vannak olyan hagyományozó egyesületek, akik foglalkoznak a katonai hagyományainkkal.
Tehát akkor a szándék szükséges, a megtalálás az pedig egyfajta rátermettség kérdése.
Igen, igen.
Kedves hallgatóink, a következőkben egy tehetséges fiatalt ismerhetünk meg, aki arra is vállalkozik, hogy a tudományos kutatásokat megismertesse ifjú társaival, a pályaválasztás előtt állókkal. Azt is megtudhatjuk hamarosan, miért fontos életükben a citromsav.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiumban Bíró Vivient, egyetemi tanársegédet a Debreceni Egyetem biomérnöki tanszékéről, és egy különleges látogatásról fogunk beszélgetni, amit fiatalok tehettek itt a tanszéken és környékén, aminek a célja az volt, hogy egy kicsit interaktív formában ismerkedjenek a tudományos munkával. Jól foglaltam össze?
Üdvözlök én is mindenkit, igen, nagyon jól foglaltad össze.
Mi is a lényeg egy ilyen interaktív látogatásnak?
A célunk ezzel az volt, hogy a középiskolás diákokat még jobban bevonjuk az egyetemi életbe, és láthassák azt, hogy mit is csinál pontosan egy kutató, és ne csak előadást hallhassanak róla, hanem saját kezüleg is megtapasztalhassák mindezt.
Milyen igény hívta életre? Felteszem akkor, hogy nem volt eddig kellő érdeklődés, vagy voltak ilyen homályos képzetek talán a fiatalság fejében?
Én abból indultam ki, hogy amikor biomérnöknek jelentkeztem, én sem tudtam, hogy pontosan mit jelent ez. Tehát első körben egy kisebb részről indult, hogy egy kisebb közösséget fogjak meg, és utána egy kicsit kinőtte magát már, így több tanszéket bevontunk, több intézetet, hogy jobban láthassák, és úgy érezzük, hogy igen, nagyon nagy igény van rá, hogy ilyen szinten megtapasztalhassák a diákok, hogy mi is az egyetem, és mit is tudnak majd csinálni a jövőben.
Akkor nem tudom nem megkérdezni, hogy mit csinál egy biomérnök.
Ez egy nagyon komplex tudományág. Biológiát, mérnöki tudományokat, kémiát foglal magában, és mikroorganizmusokat, tehát gombákkal, baktériumokkal termeltetünk olyan anyagokat, ami az emberiség számára hasznos és környezettudatos, környezetkímélő. Például legjobb példa a számomra, és én is ezzel foglalkozok, a citromsav, ami benne van üdítőitalokban, tartósítószerként használják, antioxidánsként, és ennek maga a biológiája, hogy hogy termeljük meg, és hogy ugye minél olcsóbb legyen, minél költséghatékonyabb, és minél nagyobb mennyiségben.
Értem, tehát akkor ezt a hétköznapokban is megtapasztalhatjuk, ha bár nem tudunk róla feltétlenül, hogy Igen. Ez a biomérnökök műhelyéből, laboratóriumából kerül ki. Mi történt az interaktív látogatás során? Hogyan fogadták az ott lévő szakemberek a fiatalokat? Hogyan lehetett jelentkezni, és mi minden történt ott a laboratórium mélyén?
Én úgy szerettem volna felépíteni, hogy amelyen diákok jönnek, nekik először tartunk egy általános előadást, egy aránylag rövidet, hogy senkit sem untassunk, mert nyilván mindenki azt várta, hogy saját kezüleg valamihez hozzányúlhasson a laborba. Tehát itt meghallgathattak egy nagyon általános összefogó dolgot az egyetemről, azt, hogy mi is vár majd rájuk, buli helyszínek, akár sportolási lehetőségek. Ezután három részre bontottuk a csapatot. Első körben Egerből a Dobó István gimnáziumból voltak, és biomérnöki tanszéken, immunológiai intézetnél és az ökológiai tanszéken próbálhatták ki magukat.
És akkor megkapták a tájékoztatást, és akkor ki a maga érdeklődési területe szerint mehetett arra az irányra, amit választott.
Szerettük volna, hogy mindenki lásson mindenkit, és ne az, hogy csak egy helyre jelentkezzenek minél többen, így forgóban nézhették meg, és minden helyszínt körbejárt minden diák.
Hány diák, hány érdeklődő volt?
32 diák volt a Dobó István gimnáziumból, és egy kísérő tanár, dr. Veresnyék is, Krisztina.
És ennek akkor a nem titkolt célja az is, hogy az egyetemi padsorokat is időről időre meg tudják tölteni érdeklődő szakemberekkel, akik ott a megfelelő képzést tudják venni, tudják fogadni, és esetleg nem kerülnek tévútra, hogy hát én nem ilyen lovat akartam, hanem hogy egy tudatos választásuk legyen.
Igen, pontosan, valamint, hogy még nagyobb kedvet adjunk a jövő generációja számára, hogy jöjjenek, tanuljanak és kutassanak, mert hogy nagy jövő van bennük is.
És mit láthattak a te kezed alatt, vagy a te vezetéseddel, vagy a kollégáid kapcsán?
Én a tanszéket két részre osztottam. Az egyik részen legelőször gombaspórával rajzolhattak a diákok steril körülmények között, és utána ezt haza is vihették, megnézhették a művüket, és mindeközben a csapat másik fele pedig bioreaktorokból, fermentorokból mintát vett, így megláthatták, hogy milyen környezetben is nőnek ezek a gombák.
És mi a tapasztalat, mennyire voltak nyitottak, mennyire voltak aha élmények, vagy mennyire szembesültek új információkkal?
Hát a legelső ilyen élmény azt szerintem oda-vissza volt mindenkinek, amikor én mondtam, hogy volt dobós diák vagyok, és azok a csodáló szemek számomra mindennél többet értek, de rajtuk is látszódott, hogy úristen, hogy ő is onnan jött, ahonnan mi, és hogy ebben az életben bármit el lehet érni, amit szeretnének. A továbbiak pedig, amikor tényleg a laborban saját kezileg bármit megfoghattak, bármit megnézhettek, kipróbálhatták a különböző eszközöket, utána pedig ez volt, hogy ilyenben részesülhetnek.
Tehát akkor ez egy nagyon fontos megtapasztalás volt nekik, hogy amit esetleg papíron láttak, vagy inkább képernyőn, vagy egy YouTube videón, azt mondjuk saját kezükkel is megfoghatták, megcsinálhatták.
Igen.
És akkor várhatóan belülük majd hallgatók lesznek.
Igen, már érkezett is visszajelzés, hogy többen is terveznek a Debreceni Egyetemre jönni, és szinte mindenki egyetemre szeretne majd jelentkezni a középiskola után.
Nyilván van valamilyen rálátásod az egyetemi szakágakra. Mennyire gyakori ez, vagy mennyire újszerű ez a kezdeményezés, hogy ilyen kézzelfogható, élmény alapú információ átadás történik?
Én úgy veszem észre, hogy még nem túl gyakori, de minden egyetemről és minden karról tőlünk is törekednek arra, hogy minél jobban bele tudják vonni a diákokat, mert a mostani generáció már inkább ezt igényli.
És úgy sikerül azért szót érteni, nyilván nincsen generációs különbség közöttetek a fiatalokkal, de azért minden bizonnyal vannak olyan utak, amiket közösen kell bejárni. Mennyire könnyű szót érteni velük?
Én úgy tapasztaltam, hogy igen, nagyon érdeklődőek voltak, és nagyon könnyen el tudtunk beszélgetni, és nagyon nyitottak is voltak mindenre.
És ugye a bevezetőben arról is szó volt, te is említetted röviden, hogy a Debreceni Egyetemre miért érdemes járni, ugye te is ott voltál hallgató. Te miben látod az előnyét ennek az intézménynek, alma máterednek?
Én ugye a saját szakomról tudok legfőképpen nyilatkozni, hogy számomra tényleg egy olyan komplex tudást adott, amire én mindig is vágytam. De magáról az egyetemről el tudom mondani, hogy a hallgatói közösség nagyon jó, az egyetem is azon van, hogy minél jobban kialakítsa ezt. Például a U-Day, ez egy stadion évnyitó buli körülbelül, ahol a stadion meg van töltve diákokkal, körülbelül 20 ezer főről van szó az egyetemről. Továbbá tényleg nagyon sok sportolási lehetőség van, a kampusz nagyon jó környéken helyezkedik el, zöld környezetben, nem kell fél órákat, órákat utazni, hogy egyik helyről másikra jussunk, hanem tényleg minden egy helyben van, ami szerintem kifejezetten pozitív és az egyetem mellett szól.
Ezek a járulékosnak tűnő, de annál sokkal fontosabb ismérvek, hiszen az egyetemi életnek ezek is szerves részét adják, hogy milyenek a körülmények. A te szakirányodra milyen hallgatókat vártok, milyen képességek kellenek ahhoz, vagy milyen érdeklődési kör, hogy ott valaki megtalálja a számítását?
Aki biomérnöknek szeretne jönni, az szeresse a biológiát és a kémiát, mert a szerves részét képezi a tananyagnak. Tovább ugye a mérnöki ismeretekre is szükség van, matematikára, hogyha kémián belül nézzük, akkor szervetlen és szerves kémiára egyaránt, biokémiára, ami teljes mértékben elengedhetetlen. De aki természettudományokkal szeretne foglalkozni, és tényleg egy komplex látókört kialakítani, annak teljes mértékben tudom ajánlani a biomérnöki szakot.
És amikor valaki elvégezte a biomérnöki szakot, ez hány évet ölel fel?
Az alapképzés 3,5 év, és utána 2 év mesterképzés.
Hogyha elvégezte, akkor is választhat, hogy mondjuk a tudományos pálya, vagy ki a gyakorlati életbe, mik itt a lehetőségek?
Igen, választhat. Ugye PhD-re arra mindig van lehetőség, és várjuk is a hallgatók jelentkezését, mert még további lehetőséget nyújt. A PhD képzés az 4 éves, de aki szeretne inkább kimenni, nagyon sok részen el tud helyezkedni, mert ide tartozik a gyógyszeripar, élelmiszeripar, sör, borgyártás, tehát igazából aki gondolkozik ezen, az úgy választhat, ahogy csak szeretne.
És te ugye a tudományos munkát választottad, miért fontos ez neked?
Már kiskorom óta gondolkoztam rajta, hogy nem is az, hogy doktori címet szeretnék, hanem szeretnék a jövőben valami maradandót alkotni, és innen is jött a tudományos munka, hogy valami olyasmivel foglalkozzak, ami mindenki számára hasznos lehet.
És azt mennyire tudják vajon az emberek a köztudatban, hogy a ti bonyolultnak tűnő munkátok, hogy elképzeljük a patika tiszta laboratóriumban fehér köpeny, kémcsövek, stb., hogy ezzel mi a hétköznapokban is találkozunk, akár egy élelmiszerboltban, akár egy másfajta közegben, saját természetes közegünkben. Ez mennyire tudatosult az emberekben? Mennyire tudjuk ezt?
Az a tapasztalatom, hogy szinte egyáltalán nem. Akárki, akinek mondom, hogy én biomérnök vagyok, mindenki nagyon örül neki, hogy hát ez tényleg nagyon jól hangzik, és visszakérdezek, de hogy amúgy mit is jelent ez pontosan. Így a környezetemben már aránylag tudják, de hogyha egy vadidegennek mondanám, hogy biomérnök, akkor nem igazán. Viszont amikor volt ez az interaktív látogatás, feltettem a kérdést, hogy ismerik-e, vagy tudják-e, hogy mi az, hogy biomérnök, és aki nem, próbáltam egy kicsit poénosabb oldalát megfogni, azt tegye fel a kezét. És érdekes módon szinte senki nem jelentkezett, vagy nagyon minimális diák volt az, aki feltette, és most már a fiatalok körében jobban elterjedt, hogy ők is nézik, hogy merre akarnak tovább menni, mik a lehetőségeik, és ugye a biomérnökség szerintem egy elég erős alapot ad, és most már kezd nagyobb híre lenni, de az én generációmnál még annyira nem elterjedt, hogy a tőlem idősebb generációnál.
És ugye azt is tegyük hozzá, hogy ezek eléggé kurráns szakirányok, ahova lehet menni, tehát mondjuk ez egzisztenciális szempontból is, mondjuk aki a vállalkozói világba, a céges világba képzeli el a jövőjét, akkor ez egy viszonylag biztos alapot jelenthet.
Igen, így van.
És akkor nálad a citromsav játsza most a főszerepet. Mi ebben az érdekes egyébként az elmondottakon kívül, és mik a további célok, hiszen az élet itt nem áll meg, folytatod tovább a tanulmányaidat, milyen irányokba?
Jelenleg a disszertációmat írom, és még idén meg szeretném ezt védeni. Továbbiakban is szeretnék maradni az egyetemen kutatni, még ezt tovább fejleszgetjük a citromsav témát, hogy minél jobb legyen a kihozatal. Iparral szeretnénk felvenni a kapcsolatot, hogy oda-vissza tudjuk segíteni egymást, mert ebben is nagy jövő van, hogy az egyetemen tudunk kutatni, az ipar pedig át tudja venni a költséghatékonyabb módszereket. De szeretnénk újabb kutatásokat végezni, mert a gombákban számtalan jövő felfedezhető. Úgymond az egyetemről hallottam már más részről is, hogy a jövő a gombákban van.
Hát majd meglátjuk, kedves hallgatóink, minden esetre egy interaktív látogatás kapcsán Miró Vivien egyetemi tanársegédtől megtudhattuk, hogy mi is egyáltalán ez a biomérnök feladat a Debreceni Egyetemen és szerte a világban, és azt is megtudhattuk, hogy a hétköznapokban hol találkozunk ezekkel az anyagokkal, például akkor a reggeli teánkba is, amikor a citromlevet beletesszük. Miró Viviennek köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Fehér József és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér második titkáról lesz szó. Akit érettünk, megostoroztak, a második rész következik. Kormos Csaba gesztély plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Korbácsolás római módra. A római ostorozás során az elítéltet egy oszlophoz kötözték, karjait a magasba nyújtva, arccal az oszlopnak, teljesen meztelenül. Jézus esetében ez nagy nyilvánosság előtt történt, így a megszégyenülés lelki súlyát is figyelembe kell vennünk. Az ítéletet két katona hajtotta végre, felváltva ütve, az úgynevezett flagrummal. Ez a rövid nyelű korbács két ágban végződő bőrszíjakból állt, amelynek végén mogyorónyi ólomdarabok vagy éles birkacsontok voltak. Ezek behatoltak a bőrbe és a húsba, és a korbács visszahúzásakor felszakították azt, rendkívül erős vérzést okozva. Az ütéseket módszeresen a vállaktól lefelé egészen a lábszárakig mérték ki, így a megkorbácsolt hátán és lábán gyakorlatilag nem maradt épp terület a bőrön. A zsidó törvény és hagyomány jól lehet 39 csapást engedélyezett, és egyes hagyományok szerint Jézusra is ennyi ütést mértek, ám ezt az evangéliumok beszámolói nem erősítik meg. A názáretit rómaiak korbácsolták meg, akiknél nem volt felső határ. A csapások száma bizonyos esetekben a százat is elérhette, csak arra voltak tekintettel, hogy az illető ne halljon meg. A Jézus szenvedését orvosi szempontból vizsgáló professzorok szerint a megkorbácsolás annyira összeroncsolta a bőrt és az izomszöveteket, hogy az súlyosságában összehasonlítható az egész testfelület nagyon mély megégésével. Továbbá úgy nyilatkoznak a szakértők, hogy ilyenkor általában nem marad bőr az áldozat testének egész hátsó felületén, és többnyire eszméletlenül függött a kötélen, nagy vértócsával körülvéve. Egy professzor szerint a korbácsolás egy további következményeként a mellhártya űrben, a tüdőben folyadék halmozódott fel. És ez később ahhoz vezetett, hogy az Úr Jézus is még nagyobb fokú folyadék és vérveszteséget szenvedett az erőteljes sérülések következtében. Testvérem, sokszor úgy érzed, záporoznak rád a különféle csapások, mint a korbácsütések, testi betegségek, lelki fájdalmak, szeretteid elvesztése. Lelki békéret is talán megrendítik időnként a rágalmazások, a hálátlanságok, a téged érő megbántások embertársaid részéről. Munkahelyeden vagy a családban is bántások érnek. Úgy érzed sokszor, hogy összecsapnak fejed fölött a hullámok, hogy nincs kiút, összeroppansz a rád mért ütések következtében. Ilyenkor meríts erőt az érted, kegyetlen korbácsütéseket is vállaló üdvözítő példájából. Szemléld őt, ahogyan felajánlotta testét roncsoló kínjait, lelki fájdalmait, amit minden emberért, különösen azokért ajánlott fel, akik őt testileg bántották, vagy neki lelki fájdalmat okoztak. Ajáld föl te is testi szenvedéseidet és lelki kínjaidat másokért, a családodért, az embertársaidért.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.